Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Sági Balázs, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Plusz nullában. Nulla környékén, de pozitív hangulattal, plusz 0,08%-ban van a Bux Index. A forgalom 134 millió forint, és hát az OTP adja ma is a lendület nagy részét, 0,58%-os plusz.
Mitől jó a hangulat?
Igazából kivárás jellemzi a piacokat. Arra számít itthon mindenki, hogy a Magyar Nemzeti Bank elkezdi csökkenteni az irányadó kamatot, a 18%-os egynapos betéti kamatot, akár 100 bázisponttal is csökkentheti, 75-100 bázispontos csökkentést áraz a piac, viszont nagy hangsúly lesz a kommunikáción, Virág Barnabás MNB alelnök kommunikációján, és ezzel kapcsolatban viszont hát megoszlanak az elemzői vélemények, mire lehet tőle számítani. Sokan úgy gondolják, hogy nem fog erőteljes további kamatcsökkentést előrejelezni, hanem ki fogja hangsúlyozni, hogy adatvezérelt módon fogják meghozni további döntéseiket, ami ugye egy pozitív igazából momentumot adhat a részvényeknek, hogyha nem tűnik annyira elkötelezettnek a további kamat csökkentések mellett. Szóval a nap sztória mindenképpen ez lesz, és minden szem és fül Virág Barnabásra fog figyelni, 2 órakor a döntésre, és 3 órakor követi majd MNB közlemény és háttérbeszélgetés.
Az adatvezéreltségben az a jó, hogy az adatot mindenki látja, és aki ért hozzá, az ebből nagyjából ugyanazt a következtetést tudja levonni?
Nagyjából igen, azért az MNB-nek van információs előnye, hát vannak olyan adatok, amikhez ők előbb férnek hozzá, mint a piaci szereplők, tehát ez nem jelenti azt, hogy minden le lenne játszva, hogyha ők adatvezérelt módon hozzák a döntéseiket, és a piac mindent be tudna árazni. Ez inkább egy kivárást jelez előre.
A forint is Virág Barnabásra vár?
A forint abszolút Virág Barnabásra vár, igen. Most egy euróért 374,53 forintot kell adni. Hogyha nagyon határozott kamat csökkentést látnak a piaci szereplők, és a jövőbe is erre fognak számítani, akkor a forint gyengülni kezdhet, ugye csökken a forint kamatelőnye előre láthatólag, viszont hát így is rekord, európai rekord magasságokban van, és lesz még várhatóan egy jó ideig a forint.
Köszönöm szépen, Sági Balázst, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A portfólió által megkérdezett elemzők látnak esélyt arra, hogy a jegybank monetáris tanácsának mai ülésén elkezdje a 18%-os irányadó kamat csökkentését. Az elemzők többsége arra számít, hogy az óvatos lazítás részeként a jegybanki döntéshozók még nem nyúlnak hozzá a 13%-os alapkamathoz, mert első lépésben az alapkamat és az irányadó ráta közötti rést kell összezárni, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Beke Károlyt.
Hosszú idő után kerülhet ismét terítékre a kamat csökkentése. A jegybank már április végén jelezte, hogy a következő üléseken fontolóra veszik ezt, és ennek megfelelően az elemzők is arra számítanak, hogy csökkentés. kellett a 18%-os irányadó kamat. Az egyetlen dolog, ami visszatarthatja a jegybankot, az a forint múlt heti gyengülése. Kérdés, hogy ez mennyire ijeszti esetleg meg az MNB-t, és mennyire teszi óvatossá őket. Alapvetően azt gondolják a szakértők, hogy a kockázati környezet javult, azok a mutatók, amiket a jegybank kiemelten figyel, mint például a folyófizetési mérleg, vagy a külkereskedelmi mérleg egyenlege, azok érezhetően tovább javultak az elmúlt egy hónapban. Tehát igazából minden adott lenne ahhoz, hogy elkezdjék csökkenteni a kamatot.
Mekkora lehet ez a kamatvágás?
Ugye egy hónappal ezelőtt Virág Barnabás azt mondta, hogy ő reális lehet az a forgatókönyv, hogy őszre összeérjen a jelenlegi 18%-os irányadó kamat és a 13%-os alapkamat. Ez azt jelenti, hogy ha minden hónapban a kamatdöntő ülésen újabb és újabb csökkentéssel számolunk, akkor az 75 vagy 100 bázispontos lépés közt jelenthetne. Kérdés, hogy egyenletes lesz-e a kamat csökkentés üteme, tehát már most is egy ilyen 75 vagy 100 bázispontos lépéssel kezdődik meg, vagy esetleg éppen a forint gyengülése miatt egy picit óvatosabbak lesznek, és csak egy kisebb, akár 50 bázispontos lépéssel kezdik meg a kamatcsökkentést. Az elemzői konszenzus egyébként most ez utóbbit valószínűsíti, tehát egy 50 bázispontos kamatcsökkentést.
Hogyan reagálhat a forint, vagy ezt most egyáltalán mennyire lehet előre megmondani?
Hát ezt nehéz előre megjósolni, így kettős hatása van ennek a lépésnek. Egyrészt ugye a kamat csökkenése az rontja a forint pozícióját, tehát csökken a forint kamat előnye, ez elvileg a forint gyengülése irányába kellene, hogy hasson. Ugyanakkor még mindig magas lesz a magyar irányadó kamat, lényegesen magasabb, mint a régióban, és ez akár azt is jelentheti, hogy a befektetők egy része még egyfajta ilyen utolsó lehetőségként forintot vásárol ezzel a magas kamattartalommal, és megpróbálja kiaknázni, ameddig csak lehet ezt a magas kamattartalommal, ez pedig a forintot erősíthetné. Tehát nehéz megjósolni. Én azt gondolom, hogy azért a múlt héten látott 370 alatti árfolyamokhoz nem valószínű, hogy visszatérünk. Inkább a gyengülés, a mérsékelt gyengülés az, ami most valószínűbbnek tűnik.
Visszatérve az alapkamathoz, most az elemzők többsége mit vár évvégére? Hol zárulhat ez a kamatcsökkentési folyamat?
Ugye, ahogy említettem, ősszel, szeptember-októberben lehet az realitás, hogy elérje az irányadó kamat a 13%-ot, és összeolvadjon gyakorlatilag az alapkamattal, és utána gyakorlatilag az inflációs kilátások fogják eldönteni azt, hogy lesz-e lehetőség még az év utolsó hónapjaiban további csökkentésre. Az elemzői konszenzus most azt várja, hogy 11,5% lesz az év végére az alapkamat, és egyben az irányadó kamat is, tehát azt gondolják, hogy ott még az év utolsó hónapjaiban egy 150 bázispont csökkentésre lesz lehetősége a jegybanknak. Amennyiben az inflációs kilátások kedvezően alakulnak, és teljesülni látszik ez a kormány és a jegybank által is áhított egyszámjegyű infláció, akkor ez valóban egy reális forgatókönyv lehet.
Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
május 23. éjfélig megtekinthetők, módosíthatók és jóváhagyhatók az SZIA bevallási tervezetek a Nemzeti Adó és Vámhivatal e-SZIA rendszerében. A határidő meghosszabbítására azért volt szükség, mert május 22-én lelassult, illetve nehézkessé vált a szolgáltatások elérése, mondta a NAV szóvivője. Kis Péter Andrással Sipos Ildikó beszélt.
A tegnap esti tapasztalatok azt mondták, hogy a központi azonosítási ügynök és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások belassultak, nehézkesen voltak elérhetőek, és ez indokolta, hogy egy nappal kitoljuk, azaz május 23-a évért jelöljük meg az új határidőnek az SZIA bevallás megtekintésének, módosításának, tervezeteknek az átnézésére, valamint az 1+1%-os rendelkezésekre is, tehát idén 2023-ban, most május 23-a az új 22.
Rendkívüli nagy terhelésnek volt kitéve a rendszer, ezt tapasztalták? Tehát ahogy korábban, amikor még nem volt ez a lehetőség, tehát az elektronikus lehetőség a bevallások megtekintésére, akkor fizikailag volt ez egy rendkívül intenzív időszak. Most a virtuális térben volt nagy a terhelés?
Pontos számokat én még nem láttam, de nagyjából azt tudom egyébként erre mondani, hogy úgy látszik, hogy az embereknek a hozzáállása az sem változott, tehát mindenki az utolsó pillanatra hagyja a teendőit. Korábban igen, mondjuk a keleti nyugati pályaudvarnál lehetett látni sorbanállást a postánál, most meg virtuálisan az ügyfélkapunál állnak sorba az emberek, tehát nagyon sokan még így is megpróbálták az utolsó órákban ezt jóvá hagyni. Úgyhogy egyébként január 1-e óta volt rá lehetőség akár 1%-ról rendelkezni, március 15-től pedig már mindenki elérte a saját tervezetét, és tudott rendelkezni 1+1%-ról. Nagyon sokan valószínűleg eddig is megtették, hiszen azt láttuk, hogy már a határidő előtt már majdnem 2,5 millió ember megnyitotta a saját bevallási tervezetét, tehát hogy voltak azok egyébként, akik időben, vagy elosztva, ha azt nézzük, márciustól egészen május 22-ig megnézték a tervezetüket, és voltak azok, akik utolsó pillanatra hagyták, de ahogy a rendszer is mutatta, volt belépési gond, ezért mi meghosszabbítottuk, és így most május 23-áig, éjfélig, azaz ma éjfélig lehet átnézni, kiegészíteni a tervezeteket.
Mi a tapasztalat? Ma reggel működik-e a rendszer, tehát tudnak-e azok ügyet intézni, akik még most az SZIA bevallást meg szeretnék tekinteni, vagy még most szeretnének rendelkezni az 1+1%-os felajánlásról?
Ma éjfélig. Mindenki meg tudja tenni, aki még egyébként eddig 22-i határidőig nem tette volna meg. Hogyha esetleg a rendszerben valamilyen technikai probléma merülne fel, akkor azt egyébként a NAV közösségi oldalán azonnyomban nyilvánosságra hozzuk és tájékoztatjuk az adózókat, akár ha mondjuk valamilyen belépési problémát tapasztalnánk, egyből fogunk jelentkezni, illetve hogyha már mondjuk elárult az esetleges probléma, azt szintén fogjuk jelezni. Úgyhogy ma éjfélig mindenki meg tudja még nézni, aki esetleg eddig nem tette meg, valamint 1+1%-ról is tudnak rendelkezni.
Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Még pénteken átadta a kormány a 2024-es költségvetés tervezetét a költségvetési tanácsnak, és a kabinet tervei szerint júniusban döntenek az országgyűlési képviselők a javaslatcsomagról. A portfólió elemzője úgy látja, túl korai még megtervezni a jövő évi költségvetést, annak ellenére, hogy már nem annyira bizonytalan a gazdasági környezet, mint egy évvel korábban. Sipos Ildikó kérdezte Csiki Gergelyt.
Nem hagyott föl a kormány az elmúlt évek gyakorlatával, a korai költségvetés elfogadásával, benyújtásával, és valóban ez egy kockázatos út, különösképpen azért, mert a tavalyi tapasztalatok az idei költségvetés 2023-as költségvetés elfogadásával kapcsolatban nagyon negatívak erről az oldalról. Igaz, annyiban más a helyzet, talán most, mint akkora veszélyforrás is nincsenek olyan mértékű külső kockázatok, amelyek egyébként a tavalyi évet jellemezték, ne felejtsük el, tavaly tavasszal nyáron volt az a fajta rezsi energia válság, amely a háború nyomán kirobbant, és mely nagyon érzékenyen érintette az országot, ezen keresztül egyébként a magyar költségvetést. Talán most ilyen kockázatról a csőben nem tudunk, vagy legalábbis nem látunk, viszont figyelmeztetni kellene legyen a 2023-as költségvetés elfogadása, és utolsó pillanatos újraírása is kormány számára, ugyanis ez a fajta a 2023-as költségvetés elfogadásának folyamata nem éppen a mint példája a transzparenciának, és a kiszámíthatóság megteremtésének, hogy a kormány azzal érve mindig, hogy a korai költségvetés elfogadása olyan előnyökkel jár, hogy a gazdaság szereplői időben megtudják azt, hogy a kormány mit tervez kiadások, beruházások, adó politika terén a következő évben, azonban ez a tavalyi évben egyáltalán nem volt igaz, nem volt kiszámítható tervezhetőség.
Ez most ugyanúgy megvan kockázatként, legfeljebb csak kisebb mértékben?
Így van, jelentős kockázatként van jelen, ha onnan nézzük egyébként, hogy a 2023-as költségvetésnek az idei évnek a gazdasági teljesítménynek a teljesülését is jelentős kockázatok övezik. Most azt látjuk egyébként, hogy bár a 2023-as költségvetés többször is átírta, még tavaly év végén rendeleti formában, valamint márciusban végül a parlament is teljesen újraírta a 23-as költségvetést, azonban még nem biztos, hogy ezáltal valóságot képes volt lereagálni és lefedni a kormány ezzel az új tervezettel, ugyanis azt látjuk az első 3 hónap részletes adatai alapján, hogy a költségvetés pálya nem úgy alakul, ahogy egyébként a kormány és a parlament ezt módosította még márciusban, tehát a legutolsó tervezet sem képes lefedni a valós folyamatokat, ez pedig nyilván a költségvetés, mint a bázis, mint tervezhetőség, mély nyomokat hagyhat akár a 2024-es költségvetés alapjain is.
Tehát akkor már könnyen lehet, hogy az alapok sem annyira stabilak, amire a 2024-es költségvetés épül?
Lehet így is mondani, de ha onnan közelítjük meg, hogyha veszünk egy alternatív forgatókönyvet, és feltételezzük azt, hogyha kivételesen az elmúlt évek gyakorlatára rácáfolna a kormány, hogy ősszel, mondjuk november végén adná a költségvetési tanácsnak ezt a 2024-es költségvetési törvényjavaslatot, akkor egy fél évnyi tényadattal, költségvetési, makrogazdasági, inflációs és növekedési tényadattal beljebb lenne a kormány, jobban tudná megtervezni erősebb alapokkal a jövő évi költségvetést, a jövő évi növekedési, inflációs feltételezéseket, mind-mind azokat a tényezőket, például a makrogazdasági pályát, amelyre egyébként az egész költségvetés épül, jól látható ugyanis, hogy a 2023-as költségvetés részben ezen csúszott el.
Milyen főbb számokkal tervez egyébként a 2024-es költségvetés, tehát hogyha a növekedést, az inflációt vagy a hiánycélt nézzük?
Az eddigi nyilatkozatokból, a legutóbbi kormányzati nyilatkozatokból, valamint a május elején Brüsszelnek az Európai Bizottságnak beterjesztett konvergencia programból tudunk kiindulni. Ebben az a kapaszkodó van, hogy például 4% körül, 4% feletti GDP növekedéssel tervezi meg a jövő évet, valamint egy 6%-os átlagos inflációval, és mindehez most már 2,9%-os GDP arányos hiánycélt tűzött ki a kormány. Eredetileg ez a cél 2,5% volt még a tavalyi költségvetési kivetítése alapján, tehát látszik, hogy már a kormány érzékeli azt, hogy másképp alakul a valóság, mint azt korábban egyébként feltételezte, és már próbált ehhez igazítani a legújabb terveit is. A kérdés, hogy ez mennyiben valósul meg.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét tüntetés lesz Debrecenben a városba tervezett akkumulátorgyár ellen. A kormány azzal érvel a beruházás mellett, hogy ilyen üzemek Európában mindenhol épülnek, Magyarország tehát nem maradhat le a versenyben. A téma már napi rendelőt előkerült az országgyűlés plenáris ülésén. Az Inforádió parlamenti tudósítóját, Herceg Zsoltot hallják.
Az LMP-s Keresztes László Lóránt szerint a kormány sem a szakemberek, sem a lakosság véleményét nem veszi figyelembe, amikor erőlteti az akkumulátorgyárak felépítését.
Egy olyan indítványt is beterjesztettünk, ami arról szól, hogy egy ilyen akkugyár vagy kapcsolódó veszélyes üzem megépítésekor ne lehessen semmibe venni a helyiek véleményét, önök erre is nemet mondtak.
Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában hangsúlyozta, hogy az akkumulátorgyáraknak is be kell tartaniuk a szigorú környezetvédelmi előírásokat. Kon Zsófia hozzátette, Európában mindenhol épülnek ilyen üzemek.
Ma Franciaországban, Hollandiában, Lengyelországban, Nagy-Britanniában, Olaszországban, Svédországban, Spanyolországban működnek akkumulátorgyárak. Várhatóan a 27 tagállam felében lesz kifejezetten litium-ionos akkumulátorokat gyártó üzem. Csak Németországban várhatóan 14 akkumulátorgyár lesz. Észak-franciaországi hírt lehetett hallani, hogy egy taiwani cég a Macron elnök közbenjárására elkínált támogatások és a versenyképes energiaárak miatt Franciaországot választotta a holland és német konkurens ajánlatokkal szemben. Ezzel a negyedik ilyen létesítmény lesz Észak-Franciaországban. Ugyancsak friss hír, hogy a svéd Northvolt vállalat két akkumulátorgyárat akar építeni Európában. Az egyik lehetséges helyszín Németország, ahol minden akadályt próbálnak elhárítani a beruházás útjából, mert szeretnék, ha a gyár ott épülne meg az ott kínált kedvezőbb feltételek miatt.
Az energiaügyi miniszter helyettese emlékeztette vitapartnerét, hogy ebben a világméretű versenyben még a baloldali és a zöld nyugat-európai politikusok szerint is részt kell venni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Sági Balázs, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője. Elindult a tőzsde pozitív nulláról, jó reggelt!
Jó reggelt! Igen, elindult fölfelé, most a Bux Index 0,24%-os pluszban van, és a forgalmi adatokon is látszik, hogy hát megérkeztek a kereskedők ezen az izgalmas napon a tőzsdére. 212 millió forint volt eddig a forgalom. Az összkép jelentősen nem változott, most is az OTP van a legnagyobb pluszban, 0,54%-os pluszban konkrétan, és 138 millió forintos forgalom mellett láthatjuk ezt, tehát a forgalom körülbelül 60%-át az OTP adja.
Forint, vár?
A forint kivár, igen. ott óvatosságot látunk, egy gyengülést láthattunk reggel óta, az euróforint árfolyamában egy 0,17%-os gyengülés volt eddig ma. Most 374,61 forintot kell adni egy euróért, és hát a dollárral szembe is látszik ez az enyhe gyengülés, dollárral szemben ilyen 0,38%-os gyengülést láthatunk eddig ma. Egy dollárért 347,28 forintot kell adni.
Köszönöm szépen, Sági Balázst, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.